Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Néhány gondolat, mielőtt Isten igéjét hirdetném. Imre, ígéretekről szólt a Zsoltárban. Ki tudja, hogy mennyi ígérete van Istennek? Ki tudja? Hát szám szerint. Tessék? Hogy mennyi ígérete van Istennek? Ki tudja? Hát az Isten tudja. Köszönöm a választ. Van egy kijelentés az Isten igéjében, és ezzel kezdeném, ez most nem ide kapcsolódik, vagyis nem a ige hirdetésemhez, csak bevezetésképpen. Az Úr a szívemre helyezte ezt. A Korintusi második levél első részét nyissuk ki. Tehát a Korintusi második levél első részében a 20. vers. Mert valamennyi ígérete van Istennek, vagyis az összes, és az Úr számon tartja. Tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy még a hajunk szálát is számon tartja. Mindent. Dávid a 139. Zsoltárban azt mondja, hova menjek a te lelked elől, orszád elől hova fussak. Bárhova is menjünk, és volt egy ilyen csodálatos ének, amit a testvéreim énekeltek, ez így van. Szóval a Korintusi második levél első részének a 20. verse ezt mondja, mert valahány ígérete van Istennek, azokra benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Két dolog. Egyetlen egy ígérete nincs Istennek, amire azt mondta volna, hogy visszavonta. Amen? Amen. Azt mondja az Isten igéje, hogy úgy van, és amen. Isten így gondol az ő ígéreteire, ez az egyik dolog. A másik, hogy minden egyes ígéret, ami a Bibliában van, és az összesre vonatkozik, kezdve a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvének a végéig, az embernek adatott. Mert azt mondja a Szentírás, hogy egy ígéret akkor teljesedik be, hogyha az ember oda áll. Jézus úgy beszélt a hegyi beszédben, a Máté evangélium 5., 6., 7. fejezetében, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és azt cselekszi, az olyan, mint aki kősziklára épített a házát. Jöhet az eső, jöhet az ár, jöhetnek a vizek, beleütközhet abba a házba, de nem fog összeomolni. És tudjátok, amiről ma szeretnék prédikálni, az csak egy kiinduló pontja a 101-es Zsoltár. Itt csak néhány gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni, és majd tovább menni. De egy dolog, amit látunk, bármilyen nagy a lánc, bármilyen legyen a kötelék, azt mondja a Szentírás egyik helyen az Új Szövetségben, hogy mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mindegy, hogy melyik láncszem pattan el. Értitek? Mindegy, hogy melyik láncszem. Ha elpattan, akkor van szabadulás. És Isten a szabadító. És azt mondja a Jézus Krisztus, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tehát szeretném, hogyha most odafordulnál a melletted lévőhöz, és azt mondanád, hogy az Isten ígéreteire, Isten azt mondja az ő ígéreteire, hogy igen és ámen. És én ehhez adom magam. És én ehhez adom magam. Akkor most vegyük kezünkbe a Bibliát, és a 101-es Zsoltárt nyissuk meg. És szeretném olvasni 101-es Zsoltár, Dávid Zsoltára. Legyen nagyon kéznél a Bibliánk, mert jó néhány igét fogunk a mai délutánon olvasni. Nekem az a meggyőződésem, hogy az Isten igéje önmagáért beszél. És amikor mi készek vagyunk leásni a szikláig, ahol ott van az Úr igéje és ő beszéde, akkor az meg fog állni. És nekünk a sziklára kell építeni, vagyis Krisztusra és az ő beszédeire. És nagyon sokszor hallom azt a gondolkozást és azt a gondolatot, ami ott van még hívő emberek szívében. Á, ez csak az Ószövetség. Hiszek abban, hogy mind a 66 könyv Istennek írott beszéde az ő szelleme által ihletett. és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Tehát 101-es Zsoltár, Dávid Zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Ügyelni akarok a tökéletes útra, mikor jössz hozzám, tökéletes szívvel akarok élni házamon belül, nem vetem tekintetem, kinél van Károli Biblia? Hogy van írva? Hiába való dolgokra, az újfordítású Biblia azt mondja haszontalan dolgokra, de az eredeti szövegben egy olyan héber szó szerepel, amit nem sokszor fordít le a különböző Biblia fordító, legyen az Károli, legyen az a Káldi, vagy pontosan azok a magyar Bibliák, amikkel mi rendelkezünk, de a héber Ószövetségben, ugye mert remélem sokan tudjuk azt, hogy az Ószövetség héberül íródott, az Újszövetség pedig görögül. A héberben Béliál vagy Beliál szava szerepel. Jegyezzük meg, érdemes erre visszagondolni. Ma erről egyébként szeretnék szólni. Tehát így fordítanám úgy, ahogy a szó szerint benne van, nem vetem tekintetem Beliáli dolgokra. Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk, a csalárcív távol áll tőlem, tudni sem akarok a gonoszságról, aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom, a nagyralátót és a kevésszívűt nem tűröm meg, jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, azt szolgálhat engem, nem maradhat házamban, aki álnokságot művel, aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban, így írtok ki az Úr városából minden gonosztevőt. Amen. Jó, akkor imádkozzunk. Édesatyám, háladással jövök eléd, és köszönöm azt, hogy a te igéd azt mondja, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt. Nem volt egy tökéletes ember, nem volt egy bűntelen ember, de azt láttam, Uram, és azt olvasom az igékből, és azt látom az ige tanulmányozás során, hogy Dávidnak olyan volt a szíve, hogy te kész voltál a kezedben tartani. Kész voltál ezt az embert fölemelni, kész voltál ezt az embert megróni, megítélni, és megbüntetni, amikor bűnt követett el, és az ember kész volt arra, hogy összetörjön a te kezed alatt, kész volt arra, hogy megvallja az ő bűneit, és olyan volt a te kezedben, Uram, az ő szíve, mint a vaj. Úgy tudtad formálni, és úgy tudtad alakítani, ahogy akartad. És én köszönöm neked, hogy te azt akarod, hogy olyanok legyünk, mint Dávid. Segíts bennünket, hogy mi is, amikor majd odaállunk a te színed elé, akkor azt mondhasd rólunk, jól van, jámbor és hűszolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. És Uram, szeretnénk a te akaratodban járni, akarunk a te akaratodban járni, és akarunk a te szíved szerint járni, mozdulni és cselekedni. Jézus nevében imádkozom. Amen. Nagyon kemény ez a Zsoltár, amit olvastam a 101-es Zsoltárban, de azt hiszem, és ez a meggyőződésem, hogy a bűnnel szemben ennyire radikálisan kell megállni. Szeretném, hogyha most megnyitnánk a zsidókhoz írt levelet, mert az Úr a szívemre helyezett egy ige részletet, és szeretném megértetni veletek, hogy vannak dolgok, amikkel nem lehet másképp csak így, hogy elbánni radikálisan. Zsidókhoz írt levélben van egy csodálatos kijelentés a 12. részben. A 4. verstől olvasom. A bűn ellen való harc. A ma délutánnak ezt a címet adtam, a szabaduláshoz vivő út, a szabaduláshoz vezető út. Hiszek abban, hogy Istentől jön a szabadítás, és hiszek abban, amit az előbb már említettem a János evangéliumában, hogy Jézus Krisztus, vagyis a fiúnak a szabadítása tökéletes. De azt is látom, és ez a Galata levélben van, bocsánat, hogy sok ige vers van bennem, de akkor olvasom azt, amit a Zsidó 12-ben van. A bűn ellen való harcban még nem álltatok ellene egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Tudjátok, hány emberrel találkoztam már, akik nem értik ezt meg, és azt mondják, hát nekem egy szerető Istenre van szükségem, aki bekötözi a sebeimet, aki egy kicsit karjába vesz tutyúigat, jól van gyermekem, semmi baj, hát bekötözöm a sebeidet, és ez teljesen így van. És ezt meg is teszi. De amikor a bűneimben benne vagyok, akkor ne várjam el, hogy elringat Isten. Megítél. És amikor kell, meg is fed. És nézzétek meg, a bűn ellen való harcban ellene kell állni egészen a vérig. Azt mondja Pál apostol egyik helyen, hogy öldököljétek meg magatokban azt, ami a testre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a kívánságokat, a bálványimád, ezek miatt haragszik az Isten. És nézzétek meg, valami ilyesmit olvastunk a 101-es Zsoltárban, nem vetem a tekintetem Beliáli dolgokra, semmi közöm, gyűlölöm, tudni sem akarom, elnémítom, nem tűröm meg. Hú, de harcias Dávid. Dávid tudta a hadakozást és a harcot. Egyrészt egy fizikai ember volt, aki harcolt. És azt mondja a Szentírás több helyen az Ószövetségben, hogy kiment Dávid, harcolt, visszajött és győzött. Pontosan ez okozott problémát Saul királynak, mert az asszonyok, akik doboltak és énekeltek, hogy megölt Saul 1000 ember, Dávid pedig 10 000-et. És le volt döbbenve Saul. Micsoda? És elkezdett félni Dávidtól. És kiküldte olyan harcokba, kiküldte olyan háborúkba Dávidot, amire azt gondolta, na most ott hagyja a fogát. Meg fog halni. És Dávid kiment, győzött. És azt mondja egyik helyen a Zsoltár, hogy ő tanítja az ujjaimat harcolni és hadakozni. És Isten tanította meg Dávidot arra, hogy nem csupán egy fizikai ellenséggel kell elbánni. Annyira egyértelmű kiképzés volt fiatal emberként a juhoknál. Gondoljatok csak arra, amikor elmegy a csatatérre, mert a filiszteusok megtámadták Izraelt, és volt egy hatalmas óriás ember, akit Góliátnak neveztek. Gyűlölte Isten népét. Az ellenség mindig gyűlöli az Isten népét. Átkozta és szidalmazta, és kihívta egy embert az Isten népéből. És senki nem mert kiállni. És amikor Dávid elment, akkor a testvére is azt mondta, mit akarsz te itt? Ki vigyáz a juhokra? Mit keresel itt? Á, persze, te csak a harcot akartál látni. Kis lógós kölyök. És Dávidra rászállt Isten szelleme, amikor meghallotta, hogy ez a pogány Góliát szidalmazza az Isten népét, meg az Úr nevét. És kiállt 3 lapos kővel. És amikor Saul a fegyverét ráadta, akkor eltűnt Dávid benne. Figyelj, ha más fegyvereivel akarsz harcolni, nem fogsz tudni győzni. És azt mondta Dávid, amikor Saullal beszélgetett, mielőtt kimegy a harcba, hogy a te szolgád, amikor jött az oroszlán, és jött a medve, akkor elkergette, és legyőzte. És Isten az, aki megsegít ezzel a pogány filiszteussal szemben is, aki gyalázza az én nagy Istenem nevét. És Dávidot megtanította Isten a harcra. És tudjátok, miért fontos nekünk Dávidról szólni és beszélni? Azt hiszem, hogy ez a kép mindenki számára ismerős. Persze van, aki nem szeret sakkozni. Én most már egyre kevésbé szeretek sakkozni, amíg a gyermekeim kisebbek voltak, akkor pillanatok alatt úgy örültem, na megint megvertem őket. Persze most itt van a fiam, és hallgatja, most már viszont egyre nehezebb. Sokkal jobban oda kell figyelni. Mert Isten adott nekik bölcsességet. És néha úgy, de megszorongatnak, hogy hú, és ez jó, és ez nagyon jó. Valamit megtanulunk a sakra nézve, azt, hogy szabályok vannak. És ugyanez a helyzet. Az Isten igéje ilyen szabályokat ad. És azt hiszem, hogy most nem a sak lépéseiről akarok beszélni, de mindössze csak 6 bábúból áll az egész, vagyis 6 féle bábúból áll, és a lényege, én úgy tanultam meg a sakra nézve, nem jártam iskolába, sakkiskolába, de megtanultam néhány dolgot, és nem is szeretnék kiállni senkivel sakkozni, csak egyszerűen azt szerintem mindenki tudja, hogy a legutolsó bábú a király. Minden más bábút le lehet ütni. Mindegyiket. A király az utolsó. A király az utolsó. És az ige, amit ide kivetítettem, Péter első levelében így hangzik, a 2. rész 9. verse, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. És ez az, amit nekünk meg kell érteni, hogy amikor olvassuk az Ószövetség történeteit, amikor olvassunk Dávid királyról, és az ő életéről, és azokról a dolgokról, mert most ma délután jó néhány olyan történetet szeretnék nektek bemutatni, és nyilván nem lesz arra idő, hogy mindent részletesen megnézzünk, de lesz arra lehetőségünk, hogy egy-egy történetbe beletekintsünk, kinyissuk, írd föl, jegyezd meg, vagy tegyél oda egy ilyen kis jelzőt, hogy utána majd, amikor hazamégy, ezeket végig gondold, mert Isten szelleme meg akar győzni olyan igazságokról, amiben Dávid meg tudott állni, és olyan helyzetekről, amire azt kell mondanom most, visszatekintve több ezer évre, hogy Dávid király, aki Isten szíve szerint való ember volt, vannak dolgok, amiket nem úgy tett meg, ahogy meg kellett volna tenni. De hiszek abban, és az a meggyőződésem, hogy mindaz, ami az Isten igéjében van, az Ó és Új Szövetség, az azért van megírva, hogy mi ebből tanuljunk. És megértsük ezeket a dolgokat, és ne essünk bele azokba a hibákba. Tehát az Úr áldjon meg bennünket, és lássuk meg, hogy Isten így akar bennünket vezetni. És még egy dolog, ami a sakkal kapcsolatos. Ki tudja azt, hogy hogyan lehet legyőzni az ellenfelet? Hát bocsánat. Persze mattot kell adni, nyilván. De hogy tudok én mattot adni az ellenfelemnek? Hangosan? Csodálatos. Még hangosabban mond, mert ez a lényeg. Tessék? Na. Jó. Köszönöm, jó rendben. Ez a lényeg, és ezt szeretném a szívedre helyezni, és gyorsan lapozzunk oda a Királyok második könyvéhez, a hatodik részben ezt meg fogjuk találni. Amikor tudom az ellenség lépését, ez ad győzelmet nekem. Amen. Amen. Jó. Királyok második könyve, hatodik rész, 11-es, 12-es vers az újfordítású Bibliában. Felháborodott emiatt Arám királya összehívatta udvarai emberit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával. Ekkor az egyik udvari ember így szólt, senki uram király, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. Arám király, arról beszél ez a történet, az előzmények, hogy Arám királya mindig meg akarta támadni Izraelt. És a prófétának Isten kijelentette az ellenség lépéseit. A próféta meg megmondta a királynak, hogy figyelj, mert Arám királya itt fog támadni. És Izrael, a király oda sorakoztatta fel a katonáit. És nem tudott betörni az országba. Akkor egy másik terület, és ez lejátszódott többször. És egyszerűen nem értette meg Arám királya, hogy most mi van. Ki van közöttem áruló? Ki az, aki mindig viszi a híreket? Ki az a közöttem bizalmas emberek között, aki az ellenségnek dolgozik be? És ezért tudott győzni Izrael az ellensége felett. Mert Isten megadta mindig az ellenség lépéseit. És ez az, amit nekünk meg kell érteni, mert ez a lényeg. És amikor te kinyitod a Bibliát, és amikor elkezded tanulmányozni, akkor meg fogod látni, és meg fogod tapasztalni, hogy mi az ellenségnek a következő lépés. Mert tudd meg, hogy azt mondja a Szentírás, nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt. Az ellenség az, amit elkövetett, vagy amit tett, amit meg fogunk látni a különböző történetekben, meglátjuk, hogy ezek valamilyen módon megismétlődnek. Nincs olyan bölcsessége, ami legfőbb ellenségünknek, az ördögnek, hogy módosítana a módszereken. Nem, a lényeg mindig ugyanaz. És ezt kell nekünk megérteni, hogy mi királyok vagyunk, királyi papok vagyunk, kettős mértéke van Isten jelenlétének az életünkön, ha Jézus Krisztusé az életed. És az ellenség mindent meg fog tenni azért, hogy ne csak a mellettünk lévőket döntse le, és semmisítse meg, hanem a mi életünket is elvegye. Mert azt mondja János 10:10, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Nézzünk tehát egy néhány történetet. Sámuel első könyvében, a 25. részben az első 43 vers beszél egy nagyon érdekes emberről, ezt az embert Nábálnak hívták. Nagyon nagy tanulsága van ennek a történetnek, nem fogom végigolvasni, csak ki van vetítve, hogy ha kész vagy, vagy ha akarod, akkor írd le, jegyezd meg, csak egy néhány gondolat. Nagyon érdekes ez a történet, itt sok a fiatal, és nagyon szeretnélek arra figyelmeztetni és bátorítani, ez egy kis kitérő, arra nézve, hogy hidd el, hogy Isten a házasság szerzője, és én már úgy szeretnék férjhez menni. én már úgy görcsölök, nekem már minden bajom van. Már benne vagyok a korba. Meg ki tudja, mit mondasz. És még mindig nem jön fehér lovon. A lovak már kimentek a divatból. Amen. De a királyfik még nem. De a királyfik még nem, mert az Énekek könyvében, ahogy leírja Salamon és az ő feleségének kapcsolatát, akkor leírja azt, hogy a királynak a felesége mátkája, a királynőnek pedig a királya. Szóval lehet, hogy álmodozol a királyfiról, álmodj, benne van a Bibliában. Énekek, éneke. De valamit azért mond a Biblia, nem jó az embernek egyedül, és szerzek hozzá illő segítő társat. Hozzá illő segítő társat. Ebben a történetben én nem látom a hozzá illőséget. Harmadik vers, tehát 1 Sámuel 25:3, a férfi neve Nábál, felesége Abigail, az asszony jó eszű és szép termetű, a férfi azonban durva és rossz természetű volt. Hát néha ilyen is van, de én nekem ez nem jön össze. Tehát hiszek abban, hogy Isten megadja a hozzád illő segítő társat, és ne feledd el, hogyha Isten a házasság szerző, akkor ő felé nyújtsd be a kérelmedet, az igényedet és mindenedet, mert Isten tudja a jó oldalunkat is, meg a rosszat is, és mindent, úgy, ahogy vagyunk kompletten. Két igeverset szeretnék itt nektek megemlíteni, és ez egy fontos dolog, amit kell nekünk Nábálról tudni, azt, hogy Dávid, amikor megtudta, hogy Nábál a juhait nyírja, akkor elküldte a szolgáit, mert abban az időben, amikor Dávid az emberével ott volt Nábál körül, azt mondják Nábál szolgái, hogy olyanok voltak Dávid és legényei, mint várfal éjjel és nappal. Nem tűnt el semmi, biztonságban voltunk. És amikor a király elküldi a szolgáit, Dávid király elküldi Nábálhoz a szolgáit, és azt mondja, hogy hát emlékeztetlek erre téged, és adj valamit a te jó indulatodból, akkor Nábál ráförmed a szolgáira, Dávid szolgáira, és azt mondja, hogy kicsoda az a Dávid, kicsoda az az Isai fia. És Dávid nagy haragra gerjed ezért, elküldi a katonáit, és mennek, hogy levágják Nábált és mindenét. Mert azt mondja Dávid, hogy az Isten segéljen úgy engem, hogy kiírtom. Nézzétek meg a történetet, nagyon érdekes. Amit szeretnék kiemelni, az a 17. vers és a 25. vers. Ugye a szolgák azonnal látják és érzékelik, hogy itt valami nagy baj van, és mennek, oda mennek Abigailhoz, Nábál feleségéhez, és jelentik a dolgot. 17. vers. Most már neked kell tudnod, és látnod, hogy mit évő légy, mert kész a veszedelem urunk és egész háza népe ellen, de ő olyan... Károliba, hogy van? Kegyetlen? Kegyetlen ember. Az én újfordítású Bibliámban megátalkodott ember, hogy nem lehet beszélni vele. Az eredeti héber szövegben Béliál van. Tehát Nábál egy beliáli ember volt. És ugyanez ismétlődik meg a 25. versben. Tehát nem csak a szolgák beszélnek úgy, és ugye a Károli vagy az újfordítású Bibliából nem jön vissza ez, hanem kegyetlen és megátalkodott ember. Ugyanez van a 25. versben, amikor már Abigail ajándékokkal oda megy Dávidhoz, leborul előtte, és az asszony úgy beszél a férjéről, hogy kérlek, uram, ne törődj Nábállal ezzel a megátalkodott, vagyis az eredeti héber nyelvben beliáli emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve bolond, a neve és bolondság, amit csinál. A történetnek a jelentősége, és nagyon komolyan kell venni, hogy Beliál felelős azért, hogy az érzéketlenség, a kegyetlenség és a tekintély el nem fogadása. Beliál felelős mindezért. Tudjátok, milyen érdekes? Ha végigolvasnánk, és nincs rá lehetőségünk és időnk, de jegyezzétek meg, 1 Sámuel 25:1-43, és majd olvassátok végig, hogy itt van ez az asszony Abigail, és szinte elmondja szóról szóra azt, hogy mi lesz Dáviddal. Hogyan fog királyságot szerezni, hogyan erősíti meg Isten az ő királyságát, és mi fog történni vele? Mit gondoltok, honnan tudja Abigail? ha máshol nem a férjétől. Mert egy asszonynak abban az időszakban, nemhogy az Ószövetségben, még az Új Szövetségben sem volt lehetősége, hogy bármibe is beleszóljon. Amit hallott, azt a családban otthon hallhatta. Vagyis meggyőződésem, hogy Nábál, ez a Beliáli ember teljesen tisztában volt azzal, hogy Dávidot Isten fölkente királyra, teljesen tisztában volt azzal, hogy ő lesz a következő király, és teljesen tisztában volt azzal, hogy Isten fölemeli Dávid királyságát és hatalmát. És mégis azt mondja, mert ott van benne ez a gonosz lélek, és mégis azt mondja, hogy ki az az Isai, ki az az Isai fia, kicsoda az a Dávid. Tehát Beliál felelős ezekért a dolgokért. És figyeljétek meg, hogy az olyan ember, aki nem fogadja el a tiszteletet, a szolgálatokra nézve, a vezetésre nézve, ott valami baj van, és az sántít. És az ördög csinálja mindezt. Milyen érdekes dolog, ha elővesszük az Új Szövetséget, és amikor megnyilvánulásokkal találkozunk az Új Szövetségben, Jézus valahol munkálkodik bármelyik városban, vagy bármelyik településen, az ördögök felismerik, és azt mondják, mi közünk hozzád, magasságos Isten fia? És mégis az ördög mindent meg fog tenni azért, hogy elpusztítsa. El akarta pusztítani Jézust, és az ő felkentjeit is el akarja pusztítani, az ő szolgáit is, és mindent. És hogyha te azt mondod, hogy az Úré vagyok, akkor az ördöggel fogod szembe találni magadat. És fogod azt tapasztalni, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy elpusztítson és megsemmisítsen. Talán ennyit röviden Nábál történetéről. A következő, 1 Sámuel 30, és nagyon érdekes ez a történet. Sámuel első könyvének a 30. részében arról beszél a Biblia, hogy Amálék feldúlja Dávid családját és a tábort és mindent, és addig, amíg ők valahova oda vannak, elhajtják az asszonyokat, a gyermekeket, és minden állatot. És azt mondja a Biblia, ez a történet egyébként 1 Sámuel 31-31, szintén csak néhány gondolatot szeretnék olvasni, 4. verstől. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, még végre erejük sem volt a sírásra, Dávid két feleségét, és a többi. És a 6. vers, Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott, a nép már azt mondta, hogy meg kell kövezni, annyira el volt keseredve az egész nép a fiaik és leányaik miatt, Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. És elkezdik Amálék ellen menni, és megpróbálják visszaszerezni a zsákmányt, visszaszerezni az állatokat, a családtagjaikat és a gyermekeiket, mind-mind. És azt mondja a Biblia, 10. vers, hogy Dávid folytatja az üldözés 400 emberrel, mert 200 ember megállt, ezek fáradtak voltak ahhoz, hogy átkeljenek a Beszor patakon. És a Biblia arról beszél ebben a 31 versben, hogy amikor már visszajönnek, és legyőzik Amálékot, és semmi nem hiányzik, ne feledd el, sok mindent elvehet a tolvaj. János 10:10 ezt mondja, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Visszaveheted, és Istennek ez a terve, hogy semmi ne hiányozzon. 22. vers. 19-ben semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsin, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. 22-es vers. Akkor néhány gonosz és Beliáli ember. Az eredeti héber szövegben ez van. Beliáli ember, azok közül, akik elmentek Dáviddal, így kezdtek beszélni, mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a zsákmányból. És azt mondja Dávid, ez nem lehet. Beliál felelős az irigységért és a féltékenységért. Ne felejtsd el. Gonosz van. Azt mondja János apostol levele, hogy a bűnt az ördög cselekszi kezdettől fogva. Következő történet. Simei, 2 Sámuel 16. Ez egy nagyon érdekes történet. És itt azért kell, mielőtt bármit is tennék, hogy ezt úgy figyeljük, ezt a történetet, hogy itt Dávid kétszer is hibázik. És később a saját fia, Salamon kell, hogy ezt a hibát helyrehozza. Nézzük meg a történetet, tehát 2 Sámuel 16. Azt látjuk az 5. verstől, amikor Dávid király megérkezett Bahurimba, kijött onnan egy ember, aki Saul háza nemzedékéből való volt, név szerint Simei Géra fia, amint ment, folyton szitta őket, sőt kővel haigálta Dávidot, Dávid király szolgáit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Így szidalmazta Simei, gyere csak, gyere te vérengző, Beliáli ember! Megtorol rajtad az úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyette király lettél, és odaadta az úr a királyságot fiadnak, Abszolomnak, most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Ekkor ezt mondta a királynak Abisaj, hogy meri szidalmazni az én uramat, királyomat, ez a döglött kutya, hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. És Dávid mit csinál? Semmit. Az első dolog, amit meg kell értenünk ebből a történetből, Dávid, nagyon érdekes a válasza Dávidnak, nagyon érdekes ez a válasz. A király ezt mondta, nem rám és nem rátok tartozik, mert ha szidalmaz, és ha az úr mondta neki. A Károli és az újfordítású Biblia között különbség van, mégpedig az, hogy a Károliban határozottan egy olyan kijelentés van, és talán a Héber szövegből ez jön ki jobban, hogy Dávid teljesen meg van győződve arról, hogy ez az úrtól van. Csak az a kérdés, hogy később miért mondja a fiának, Salamonnak, az 1 Királyok 2.8-ban, hogy írd ki, mindjárt oda fogunk térni. Miért nem tudott Dávid megállni Simeivel szemben? Nagy kérdés. A történet arról beszél, és említettem a felolvasott ige részben, hogy Dávidnak menekülnie kell Jeruzsálemből, a saját fia Abszolom életére tör. És ott van a keserűség, ott van a fájdalom, én úgy tudom elképzelni, hogy lehorgasztott fejjel is megy, és legszívesebben elásná magát Dávid a fájdalom miatt, és menekülnie kell. És egyszerűen nem tud mit csinálni Simeivel szemben. És azok, akik ott vannak mellette katonák, azok azt mondják, hogy levágom ezt a kutyát. Dávidnak azt kellett volna mondani, vágd. Ezt kellett volna mondani, hogy vágd le. Nagyon rám néztél. Ez a meggyőződésem és ez a hitem. Ez az első dolog, amivel Dávid nem úgy viszonyult. Lapozzunk vissza a 100. Zsoltárhoz. Nézzétek meg, amikor Dávid a helyén van, akkor azt mondja, nem tűröm, nem maradhat, nem állhat meg. Így írtok ki minden Beliáli embert az országból. És Dávid nem tudott mit csinálni. Úgy gondolja és azt érzi, hogy ez is egy Istentől jövő csapás, hogy a saját fia rátámad, és itt egy másik, Simei. De nézzétek meg, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Beliál nem csak azért felelős, hogy a rágalmazás és a szitkozódás. Kérdezem, ki az, aki találkozott már olyan emberrel, hogy valaki odaáll eléd, és mond neked valamit, abszolút totál nem igaz, de az, amit mond, az pontosan ráigaz. Nem rád, hanem az, aki mondta. Ki az, aki találkozott már ilyennel? Hú! Csak ennyi? Itt vagytok? Ez Beliál munkája. Amikor az ellenség a benne lévő dolgokat kivetíti. Rád. Abszolút nem igaz rád, de ráigaz, aki mondja. Ezt csinálja Simei. Simei egy Beliáli ember, és az úr felkentjét rágalmazza és szidalmazza. Egyébként nagyon érdekes megjegyezni és megállni egy picit. Gondoljátok csak el, hogy hányszor is adta Dávid kezébe Saul királyt, aki még felkent király volt? 3-szor. 3-szor a kezébe adta. És a katonái mind azt mondták, ez az, most vág le! És azt mondja Dávid, hogy annak ellenére, hogy Saultól eltávozott az úr szelleme, de fölkent király volt, már nem teljesítette azt, amit Isten elkért tőle, ki kellett volna írtani pontosan Amálékot. És azt mondja a prófét, amivel te megvetetted az urat, ezért Isten elvett téged, és nem leszel többé király, mert többet ér az engedelmesség, és a szófogadás, és a varázslás, meg ezek a dolgok le vannak írva. Tehát Dávid menekül Jeruzsálemből, és a keserűség miatt nem tud megállni, és ez egy nagyon fontos dolog itt, amit szeretnék mondani még. Vannak helyzetek, amikor pontosan azért nem tudunk megállni az ellenséggel szemben való harcunkban, mert egy másik bűn ott van az életünkben. És ne feledd el, hogy Dávid, aki Isten szíve szerint való ember, de megengedi az életében a keserűséget, és nem tud győzni Simeivel szemben, Beliállal szemben, mert mindjárt rá fogok arra térni, hogy Beliáll nem egy kis ördög, hanem egy fejedelemség, egy hatalmas, erős harcos. Nézzük meg a következő történetet. Visszatérek még, nem fejeztem be. Lapozzunk oda az 1 Királyok 2.8-hoz. És ugye látjátok, hogy itt át van húzva egy mondat, Jézus Belzebub által űz démonokat, vagyis gondoljatok csak bele, hogy ez működött az új szövetségben, Jézus kiűzi az ördögöket, és azt mondják róla, hogy a legyek urával, Belzebubbal űzi ki az ördögöket, és azt mondja Jézus, hát ilyen nincsen, mert hogyha ördög ördögöt űz ki, akkor meghasonlott, és akkor uralmának vége. És az az igazság, hogy mind a mai napig tapasztaljuk és érzékeljük az életünk során, hogy az ellenség milyen nagy erőkkel próbálkozik az életünkben. Tehát ez ugyanaz a helyzet, mint amikor Dávid királyt, Isten fölkentjét, azt mondja Simei, hogy te egy beliáli, te egy vérengző ember vagy. Ez ugyanaz a helyzet az új szövetségben, amikor azt mondják Jézusnak, hogy Belzebub. Pedig igazából azok voltak azok. Lapozzunk oda a Királyok első könyvének második részéhez, és itt meg fogjuk látni a másik olyan dolgot, amire azt mondom, hogy az, hogy most itt Dávid semmit nem csinál, és a szolgái is bíztatják, hogy én levágom, nem csak ezt a hibát követte, vagyis úgy is fogalmazhatnák, hogy bűnt követett el, hanem nézzétek meg, 1 Királyok 2.8.9. Itt van még mellettem a benyámini Simea, Géra fia Bahurimból, aki gyalázatosan szidalmazott, amikor Mahanaimba mentem. Ő ugyan elém jött a Jordánhoz, ezért megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg őt fegyverrel. Na ez a másik hiba. Mert az előbb a 101-es Zsoltárban azt olvastuk, hogy a gonosszal szemben nem lehet mit csinálni. Egyébként persze az Ószövetségben nem volt démonűzés, Jézussal jött ez el, azt mondta Jézus, én Isten újjával űzöm ki, és hogyha ez megtörtént, akkor ott van közöttetek az Isten országa. Az Ószövetségben egy megszállottot, egy varázslót, egy halott idézőt meg kellett kövezni. Nem tudtak mit csinálni a megszállott, démonizált emberekkel. Ez volt a lehetőség, az ószövetségi lehetőség. De az új szövetségben egész másról van szó. De ez a másik dolog. Tehát itt van Simei, aki szidalmazza Dávidot, akinek azonnal le kellett volna vágni, és lerendezni, és utána oda jön, ó, de mézes-mázos emberek vannak. Bocsáss már meg. Igaz, beléd rúgok holnap után is, de azért bocsáss már meg. Ezt nem fogja mondani, de te nagyon jól tudod. Értitek? Mit csinálunk mi? Nézd meg a következő vers, a 9. vers. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül, bölcsember vagy, és tudod, mit kell tenned, hogy ősz fejét vérbe borítva juttasd a halottak hazájába. Bocsánat, ez már 18 éven felüli. Értitek? Két hibát is elkövet Dávid. Akkor, amikor nem intézi el, és akkor, amikor jön Simei, ez a beliáli ember, és elengedi neki. És amikor már a halottas ágyán van Dávid, akkor a fia kell, hogy rendbe hozza a dolgokat? Igen. De rendbe kell hozni. Most a következő történet Seba, 2 Sámuel 20. Remélem, hogy ezeket próbáljuk felfogni és megérteni. Nem az emberekkel van nekünk bajunk, hanem egy-egy helyzetben a mögötte lévő szellemi dolgokkal. De értsük meg, hogy ha mi nem bánunk el dolgokkal, és a fejedelemségekkel, és hatalmasságokkal, mert az Efézusi Levél 6. részében leírja azt az Úr igéje, hogy nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk, hanem erők és hatalmak, világbírók és hitető hazug lelkek ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát nézzük Sámuel 2. könyvét, a 20. részt. Megdöbbentő ez a történet, és az is, hogy Dávid hogyan reagál mindenre. És ugye nem kell mondanom, hogy az, amit most fogunk olvasni, szintén az eredeti héber Bibliában Béliál van. 20. rész első verse. Nem fogjuk végigolvasni a 22. verset, de van néhány dolog, amit szeretnék megemlíteni. Akadt ott egy beliáli ember. Név szerint Seba, egy benyámini embernek, Birkinek a fia, ezt belefújt a kürtjébe és kihirdette, nincs semmi közünk Dávidhoz, semmi örökségünk Isai fiával, sátrába térjen minden izraeli. És nézzük meg a következményt, második vers, ekkor sátrá, Sebához, Birki fiához pártolt Dávidtól minden izraeli. Ezt csinálja Beliál. A megosztás, a széthúzás eszköze Beliál. Jó a kötélhúzás, csak nem a gyülekezetbe. Nem a gyülekezetbe. Mit mond a Zsoltár egyik helyen? Csak oda küld áldást és életet, ahol az atyafiak együtt vannak. És nézzétek csak, mit mond Dávid. 6. vers. Akkor ezt mondta a király Abisajnak, ez a Seba, Birki fia még Absalonnál is nagyobb bajt hoz ránk. Vedd magad mellé urat, szolgáit, üldözd őt, mielőtt erős városokat nem talál, és elmenekül előlünk. Értsd ki! Mert Seba beliáli ember. És Dávid már a helyén van. És Dávid tudja, hogy hogyan kell harcolni a beliáli emberrel szemben. Asszonyok, most jön a következő dolog. Lányok és asszonyok, ez nektek szól. 16. vers. Ugye Ábél Bétmalkába bemegy Seba, üldözői elől, és körbezárják a várost, és meg akarják ostromolni. 16. vers. Akkor egy okos asszony így kiáltott ki a városból. Én nem látom sehol, hogy hívták ezt az okos asszonyt. Bármelyik őtök lehet. Az asszonyoknak, a lányoknak, a nőknek óriási szerepe van Beliállal szemben való harcban. Haló? Értitek? Hatalmas eszköz van a kezetekbe. Ennek az asszonynak volt lehetőség, és meg sincs említve, ki ez az asszony. És gondoljatok már bele, hát ebben az időszakban, még Krisztus korában se, 2000 évvel ezelőtt sem volt, hogy asszony legyen a szóvivő egy városnak. Az asszonynak volt néhány feladata. Mosson, főzzön, vasaljon, gyereket neveljen, szedjen össze rőzsét, a tűzre való, menjen ki a patakra, mossa ki a ruhát, hozzon vizet és kész. Ez volt a feladata. Nem, hogy szóvivő legyen. Most bocsássatok meg, ez semmi köze a mai magyar kormány szóvivőséghez. Csak hogyha ne talántán asszociációt találnátok benne, mondom, hogy semmi közöm hozzá. Na, 16. vers. Akkor egy okos asszony így kiáltott ki a városból, hallgassatok ide, mondjátok meg Joábnak, hogy jöjjön ide, hadd beszéljek vele. Amikor ő odament hozzá, megkérdezte az asszony, te vagy Joáb? Én vagyok, felelte. Az asszony ezt mondta, hallgass meg szolgáló lányod szavát, ő így felelt, hallgatom. Az asszony ezt mondta, és mondja, és mi történik itt? Ne akarom végigoldani. Bocsánat. Na. A lényeg a 21. versben van. Az asszony ezt felelte Joábnak, olvassátok majd végig. Mindjárt kidobjuk neked a fejét a várfalon. Az asszony bölcsen járt el az egész népnél, fejét vétette Sebának, Birki fiának, és kidobták. Na ez is 18-as karikás, de egyértelmű. Asszonyok, lányok, óriási feladatok van arra nézve, hogy odaálljatok. Odaálljatok. Egyébként Abigail is egy olyan asszony volt, aki a bolondsággal és a beliáli dolgokkal szemben tudott harcolni, és csodálatos dolog történt. Mi is lett Abigaillal? Asszonyoknak tudni kell. Hogy? Így van, Dávid utána feleségül vette. Nagyon jó, tudjátok, hogy király nő lett. Tehát ez így működik. Isten országában ez így működik. Ne elégedj meg te. Azt szokták mondani, a ló nincs, akkor szamár is jó. Ne elégedj meg dolgokkal. Te király vagy. Királynő vagy, és Isten királyságához tartozol. Következő dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Tehát egy néhány történetet láttunk Dávid életével kapcsolatosan. Láttuk azt, hogy hol az a rés, amikor Dávid nem harcol, nem tud úgy harcolni Beliállal szemben, ahogy kellene, és aztán az élete végén ezt helyrehozza. De ne feledd el, A 101-es Zsoltár, és ezt szeretném újból idézni, mielőtt tovább megyek, azt mondja Dávid, ügyelni akarok a tökéletes útra, tökéletes szívvel akarok élni, gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk, a csalárd szív távol áll tőlem, tudni sem akarom a gonoszságot. Aki titkon rágalmazza embertársát, azt elnémítom, egyébként ezt majd újból fogom hozni, mert mindaz, amit itt látunk a 101. Zsoltárban, az majd meg fogjátok látni, hogy milyen döbbenetes az, amikor oda jutunk a példabeszédek 6. részéhez, szinte szó szerint ugyanez van leírva, és miért, majd meglátjuk. Amit szeretnék a szívetekre helyezni, az, hogy megértsük, már említettem az Efézusi Levél 6. részéből, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, és a Biblia beszél hierarchiáról, rangsorról. Az angyalok világában is vannak angyalok, erősebbek, hatalmasabbak, szolgálók. Ilyen például Mihály vagy Gábriel, hatalmas angyal. És ugyanígy a Biblia beszél olyan fejedelemségekről, mint például Belial, Jézabel, Belzebub. Hát vannak különbségek közöttük, de amit tudnunk kell, lapozzunk oda Máté 12-höz, és a Máté 12-ben, a 29. versben, egyébként ez az egész ige, ha írsz vagy jegyzetelsz, akkor jegyezd föl, hogy a Máté 12, kötelező olvasmány végigolvasni az egész Máté 12-t. Itt van az, hogy Jézus megszabadít egy megszállott embert, itt van az, amikor azt mondják Jézusnak, hogy te beliáli ember vagy. Itt van az, amikor elmondja azt, hogy amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, megnyugvást kerest és nem talál, és azt mondja, visszatérek az én házamba. Ne felejtsd el, az 1 Korintus azt mondja, hogy a mi testünk templom, mégpedig a Szent Szellem temploma. A démonok is lakhatják az emberi testet, de az sose lesz templom, az csak egy viskó vagy egy lakóhely. Isten szelleme fölemel, az ördög pedig lealjasít. Bemocskol és beszennyez. És azt mondja a Máté 12 vége, hogy amikor visszatér az ördög, akkor látja, hogy ki van seperve, fel van ékesítve és gazdátlan. És mit csinál? Vesz maga mellé másik 7 lelket, nála gonoszabbakat, és bemennek annak az embernek az életébe, és annak az embernek az élete rosszabb lesz az előbbinél. Így fog tenni az én mennyi atyám, ezekkel az emberekkel. Mi az, amit itt el akarok mondani? Következő. 3 dolgot látunk itt a Máté 12 végén. Kiseperve, felékesítve. Amikor Isten elvégzi a szabadítást, mert a fiú végzi a szabadítást, akkor azonnal jön a nagy takarítás, a helyreállítás. Jön a felékesítés. De van valami. És tudd meg, hogy az emberek többsége nem azért fog elbukni, mert heted magával jön a gonosz. Hangsúlyozom, jöhet ezred magával is. Jöhet. Azt mondja az ige, hogy gazdátlan. Ha azt olvassuk a Szentírásban, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, akkor ne felejtsd el, hogy amikor egy-egy terület az ellenségé volt, kérd Jézus vérét, kérd az ő uralmát. Én nagyon sokszor el szoktam azt mondani, hogy úrrá teszem az én egész lényem fölött Jézus Krisztust, a fejem tetejétől a talpam aljáig. Az életem minden területét kell, hogy átadjam Jézus Krisztusnak, hogy ő irányítson. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor jön az ellenség. És ez a győzelmünk egyik fontos kulcsa. Hogy amikor megszabadít Isten az ő szelleme által, mert a fiú, amikor megszabadít valósággal, szabadságot kapsz. De amikor megszabadított, akkor fontos, hogy azokat a területeket felajáld Jézus Krisztusnak. És azt mond, nézd csak meg, mit mond a Róma 5, lapozzunk oda. Tökéletes válaszokat kapunk a Bibliából, hogyan kell ezt nekünk tenni. Római Levél 6. részében a 12. vers azt mondja, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben úgy, hogy engedelmeskedtek kívánságainak, tagjaitokat se adjátok át a bűnnek, hogy gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Tehát azt mondja az ige, hogy vissza kell venni és oda kell adni az Úrnak. Ez így működik? És ezt kell nekünk megérteni. És visszatérve a Máté 12-ben, nagyon érdekes, azt mondja Máté 12-ben Jézus a 29. versben, hogyan mehet be valaki egy erős, fegyveres házába. Úgy, hogy megkötözi, aztán kirabolhatja. És azt kell megértenünk az egész összefüggésében, a Máté 12 a szellemi hadviselésről beszél, a szabadításról beszél, és amikor azt mondja Jézus, akkor amikor erős emberről vagy erős fegyveresről, és az eredeti görög szónak a jelentése erős, hatalmas, szilárd, ellenálló, heves, haragos, kemény, szigorú. Ezt jelenti ennek a szónak a jelentése, amit mi így olvasunk, hogy erős ember. Vagyis démonokról van szó. Tehát Jézus beszél úgy a démoni fejedelemségekről, hogy igen erőteljes az a munka, az a gyötrés, amit el tud végezni egy-egy ember életében. Amit fontosnak tartok és szeretnék megjegyezni, az ugyancsak ezzel kapcsolatos, de már az a 18. Zsoltárban van, és ez is Dávid Zsoltára, és ez is kapcsolódik Beliálhoz. Azt tudom elmondani egyébként a 18. Zsoltárról, hogy ez egy olyan rész a Bibliában, hogy ha problémád van, akkor úgy is fogalmazhatnám, hogy ez egy tökéletes segítség számunkra megvallás tekintetében. És nézd meg, azt mondja az 5. vers, körülvettek a halál kötelei, ugye a különböző fordítások azt mondják, hogy pusztító áradat rettent engem, de ugye a Héberben az 1100 számú, strong számú szó szerepel, ami egyébként Béliál, vagy Beliál, és ilyen szavakkal adja vissza a különböző bibliafordítás, haszontalan, elvetemült, istentelen, alávaló, pusztító, semmire kelő hitvány. Persze azt megjegyzem, hogy nem minden biblia vers, ahol a hitvány szó szerepel, ott Beliál található. Mindösszesen 28 igen, ilyen igehely van a Bibliában, és bármilyen bibliafordítást kezünkbe veszünk, legyen az magyar vagy angol, általában olyan 9-10 igeversnél többet nem fogunk találni. Sajnos pont abból adódóan, mert Béliált nem mindig fordítják le Béliálnak, hanem haszontalannak, elvetemült, istentelen, alávaló vagy pusztító. És nézzétek meg, tehát azt mondja Dávid, és ezt megtanította Isten vele a szellemi hadviselést. És azt mondja, hogy körülvettek a halál kötelei, és Beliál áradata rettent engem. És 18. vers a 18. Zsoltárban, megment engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Dávid megkapja Istentől a kijelentést, megtanítja Isten harcolni és hadakozni, megtanította fizikailag is harcolni, de szellemileg is megtanította harcolni, és ez egy tökéletes kinyilatkoztatása a Szentírásnak arra nézve, hogy Beliál nem egy kispályás harcos, hanem egy erős fegyveres. Úgy, ahogy azt a Máté 12-ben olvassuk. Még egy néhány dolog, amit fontosnak tartok, hogy megértsünk arra nézve, hogy milyen kapcsolatok vannak Beliál és a különböző fejedelemségek között. Biztos hallottunk már Jézabelről, Akháb király felesége volt, ő egy idegen asszony volt, neki köszönhető, hogy az Úr prófétái kilettek írtva, és Illés volt az, aki, ja, Jézabel volt az, aki a Baál kultuszt behozza Izraelbe, Jezabel volt az, aki ezt a pogány kultuszt bevezeti, és ugye nagyon érdekes dolog, hogy volt egy történet, amit az Ószövetség a Királyok első könyvében a 21. részben leír. Érdemes ezt megjegyezni, vagy felírni. A 1 Királyok 21, 7-től 13-ig, ugye Akháb vagy Áháb, attól függ, hogy melyik biblia fordítást olvassuk, a szomszédos telek Nábót szőlője volt. És ennek a királynak nagyon tetszett, mert hát azért ez a telek még nekem ide kell. És Nábót nem adja oda a szőlőjét. Nem azért, mert ő úgy gondolta, hogy úgyis túlélem ezt a királyt, nem, hanem azért, mert ő ragaszkodott az atyai örökséghez. És abban az időben senki, hogy ha valaki eladta az atyai örökséget, az egy arcul csapása az Isten félelemnek, és az Isten imádatnak. És Nábót ezért nem adja oda a szőlőjét, még a királynak sem. De Jezabel, a felesége, amikor látja, hogy a férje szomorkodik, és befordul a falhoz, azt mondja, hó, hát elintézem én Nábált. Add csak ide a gyűrűdet. Leveleket irat, lepecsételi. És tudjátok, milyen érdekes? A kapuba két hitvány, és a szó szerinti Héber Bibliában beliáli ember van. Két beliáli ember, akik odaállnak, és azt mondják a kapuba, vagyis a törvénynél, hogy átkozta az Istent és a királyt. És ennek a két beliáli embernek meg kell kövezni, mert abban az időben, amikor valaki kiállt a kapuba, és két tanú vallomása elég volt arra, hogy valakit halálra kövezzenek, az első köveket azoknak a tanúknak kellett dobni. És itt, a 1 Királyok 21-ben tökéletesen bemutatja Isten igéje, hogy milyen kapcsolat van Béliál és Jézabel között. Szörnyű és megdöbbentő dolog ez. Hát hadd mondjak még kapcsolatot, ami nagyon érdekes. Ja, ezt már említettem, Máté 12:45, elmegy, vesz maga mellé másik 7 lelket, magánál is gonoszabbakat. Tudomásul kell venni, hogy jönnek a küzdelmek és a harcaink, és vannak helyzetek, amikor nem egy-egy fejedelemséggel, hanem ki tudja, milyen szellemi harcban és hadviselésben vagyunk, de támadnak bennünket. Tehát van egyfajta közösség, egy kapcsolat a különböző fejedelemségek és erők között. Területek, amin kifejti munkáját és hatalmát. Már láttunk néhány dolgot Dávid életében, de most szeretnék még egy néhány gondolatot. A következő történet, ahol szintén Beliál van, az 1 Sámuel 1:12-17. A történet arról szól, hogy Anna, aki meddő volt, fölmegy a templomba imádkozni, és hosszasan imádkozik, a szája jár, de hang nem jön ki a szájából, Éli ott ül a székbe, és látja, hogy ez asszony, a szája mozog, és azt mondja, hogy meddig tart részegséged? És Anna a keserűség és a fájdalom miatt, a szomorúság miatt, hogy meddő volt, mert abban az időben, ha egy asszony meddő volt, azt Isten ítéletének tartották. És azt mondja Anna 1 Sámuel 12:16-ban, ne tartsd szolgáló leányadat Beliáli asszonynak. Tudjátok azt, hogy Éli főpap nagyon jól tudta, hogy most ki részeg vagy ki nem? Azért nem kell hozzá papnak lenni. Nem? Te is meg tudod állapítani? Szerintem igen. Tudjátok, hogy olyan sokszor azt mondják egy alkoholistára, ó, de bánatos, ó, milyen tragédia érte, ó, hát csoda, hogy létezik a szegénykém. Tudjátok, ki a felelős ezért? Beliál. Azt mondja az Ószövetség egyik helyen, hogy én elpusztítom gyökerüket len, és gyümölcsüket fönn. Mi nagyon sokszor csak a gyümölcsökkel foglalkozunk. Látjuk azt, hogy bánatos, látjuk azt, hogy összetört, látjuk azt, hogy kicsit többet önt a kelleténél. Mindig azt szoktam mondani, hogy a mértékkel meg a tartózkodással van a baj. Mert amikor a vödör a mérték, és a tartózkodás az asztal alatt, akkor baj van. Tehát csak ezzel van a baj. De viccet félretéve, nagyon sok, nem mondom, hogy minden esetben, de számomra Sámuel első könyvének az első részének ez a története arról beszél, hogy sok embert az alkoholizmus fogságából úgy lehet kihozni, hogy nem alkohollal foglalkozunk, hanem Beliállal. Értsétek meg? Ez így működik. Következő. A különböző szexuális perverzió és kicsapongás. Annyira megdöbbentő Bírák könyve. 19. rész, Gibea lakosainak a vétke. Homoszexuálisak voltak. Isten ítéletét hozza arra a nemzetre, arra a népre, azokra az emberekre, akik a természetes érintkezést felcserélik. A római levél első része, majd olvasd el. A város férfiai a héber eredeti szöveg szerint Beliáli emberek voltak. És azt mondták, mert amikor oda ment egy férfi, azt mondták, hogy hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd ismerjük meg, hogy paráználkodjanak vele. Férfiak akartak férfiakkal. A kép nem ima, hogy hívják ott, ábrázol, félre ne értsétek, abszolút nem erről van szó. Általában nem így szoktunk imádkozni. Beliál a felelős ezekért a dolgokért. Beliál a felelős ezért a dologért. És talán jobb is ezen túlmenni. Területek. 1 Sámuel 2.12-17-22 Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, és azt mondja a Biblia, hogy a sátorban szolgálatot teljesítő asszonyokkal háltak. Nagyon sok esetben a paráznaság mögött Béliál van. És tudjuk azt is a történetből, hogy Élinek a fiait meg kellett volna intenie, mert Isten többször figyelmeztette az apjukat, a főpapot, hogy milyenek a fiai, de ő jobb, többre becsülte a fiait. Le van írva Sámuel első könyvének második, harmadik részében. Érdemes elolvasni a történetet. Ne felejtsük el, hogy ezek azok a területek, amiken Beliál ma is kifejti hatását. Ne felejtsük el, hogy miért olyan megdöbbentő dolog az, hogy amikor hallunk, én mindig ilyenkor úgy összezuhanok fizikailag, amikor hallok már megint, hogy mi történt, hogy milyen dolgokat követnek el más egyházak lelkészei. Tragédia. Tragédia. Ne felejtsük el, ezekért a dolgokért Beliál a felelős. Éli fiai papok voltak. És becstelenek voltak, és szennyesek voltak, és azt mondja a Biblia, hogy ennek az volt a következménye, hogy Izrael fiai megutálták az Úrnak szóló áldozatot. Szörnyű. És most nézzük meg, tehát ha kinyitod a példabeszédek 6-ot, akkor mellette nyisd ki a 101-es Zsoltárt, és nézzük meg, hogy kísértetiesen ugyanaz van leírva. 7 terület, amire azt mondja az Úr, hogy gyűlöletes és utálatos előtte. Mit is néztünk? Tehát azt olvasom itt, 101-es Zsoltár 3. vers. Széthúzás, csalárdszív, rágalmazás, nagyralátó, kevés szívű, álnokságot művelő, hazugságot beszélő. Le van írva. És nézzük meg most. Ehhez kapcsolódva a példabeszédek 6.12-19-et. A mi haszna és Beliáli ember. Itt is Beliál van az eredeti héber szövegben. Hamis szájjal jár és kell. Szemével kacsingat, lábával jelt ad, ujjával integet, fonákság van a szívében, rosszat kohol mindenkor, viszálykodás szít, ezért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. Nagyra vágyó szem, hazug nyelv, ártatlan vértontó kezek, gonosz terveket koholó szív, rosszra sietve futó lábak, hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt visszaszító ember. Itt van Beliálnak a leleplezése. 7 terület. És hát hozzá lehet venni még mindazt, amit néztünk. Nagyon röviden nézzük csak meg. Nagyra vágyó szemek. Kis aranyhalat raktam ide. Eszembe jutott egy nagyon tanulságos mese az öreg halásztról, aki kimegy, beveti a horgot, vagy bármit, a hálót, vagy bármit, most nem tudom pontosan, bocsánat, a fiatal asszonyok jobban tudják, amikor a gyermekeknek mesélnek. Én már régen voltam gyermek. Na lényeg az, hogy kiveszi az aranyhalat, és nézd már, beszél a hal. Dob vissza, légy szíves, 3 kívánságodat teljesítem. És ugye tudjuk, hogy otthon a szegény öreg halásznak van egy zsémbes, házártos asszonya, aki nagy házat, palotát, királyságot, és aztán végén semmit nem kap. De ez Beliál. Aztán a hazug nyelv. Fú, ez is egy mese. Még szerencse, mert nem tudom, kinek milyen hosszú orra lenne. Néha egy-egy karikatúrát lehet látni politikusokról is az interneten, akinek akkora nagy lett az orra, mint Pinokiónak, de a lényeg a mesében az, hogy ha mond valamit, és az nem igaz, akkor trrr, megint mond valamit, már végül már nem éri el az ember az orra hegyét. A hazug nyelv, a hazugság mértéke ott van, és egyértelmű Beliálnak a dolga. Az ártatlan, vértontó kezek, és ne felejtsük el, hogy milyen szörnyű dolog az, amikor Káin megüli a testvérét, és az Úr ezt meg is ítéli, és azt mondja a Biblia, hogy jelt tesz Káinra, hogy senki ne tudjon, ha rátalál, ne üsse agyon. És nézzétek majd meg, hogy milyen érdekes Káin öröksége. mert ez folytatódik tovább, ez a gyilkolászás. Félelmetes. Gonosz terveket koholó szív, nem véletlen beszél arról a Biblia, hogy a szív teljességéből szól a száj. Aztán az ötödik dolog, a rosszra sietve futó lábak. Van egy csodálatos sarunk, amit föl kellene vennünk, ez a készség saruja a békesség evangéliumának hirdetésére. A hatodik, a hazugságot beszélő tanú. Már említettem Nábótnak a megöletését, és gondoljatok bele, hogy két beliáli hitvány tanúnak kellett először a köveket rádobni. Ez így volt az Ószövetségben, így működött. És a hetedik, a testvérek közt viszályt szító ember. Milyen csodálatos, ugye, amikor Isten Ábrahámnak adta az ígéret földjét, és lehet, ugye a unoka testvére vele ment Lót, akkor azt mondta Ábrahám, hogy ha te balra mégy, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra megyek. Tehát ne felejtsük el, hogy a viszályok mögött sokszor ez a gonosz lélek van. Nem sok van már hátra. Nem beszélek mind a 28 igehelyről, de ezek lényeges dolgok. Következő, amit lapozzunk fel, ez Náhum könyve. A második rész, első két verse, ez az újfordítású Biblia alapján, a Károliba egy kicsit más a versszámozás. Nem tudom pontosan, hogy ezt nem néztem meg. De az újfordításban ez van, hogy jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet, ünnepeld Júda ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert nem gázol át rajtad többé Beliál. Teljesen megsemmisül. Ostromról vonul ellened Ninive, őrizd az erődöt, figyelj az útra, öltöz fegyverbe, és szedd össze minden erődet. És ez az, amit mi rendszeresen gyakorlunk a családommal, ezt a négy dolgot. Nagyon röviden hadd mondjam ezt, miről is van szó. Az erőd őrzése. Amikor Izrael fiai hazatértek a babiloni fogságból, az első dolog az volt, hogy fel kellett építeni a várfalat. Esdrás és Nehémiás könyve csodálatosan leírja azt, hogy az ellenség, ugye Szambalat és Tóbia képébe hányszor és hányszor megpróbálta, hogy ne építsék fel a falat. De, és pont ezért úgy végezték a várfal építést, hogy családoknak ki volt adva, kicsik és nagyok, asszonyok és férfiak együtt építkeztek, és igazából a kard ott volt az övükben, és lámpás, meg kőműves kanál, meg dárda, tehát a fegyvereikkel együtt építették a falat. De szilárdan kezdték építeni a falat, betömték a réseket, újra építették a városkapukat, és van egy csodálatos mondat ott Esdrás vagy Nehémiás könyvében, amikor azt mondja, hogy amikor az utolsó várkaput is a helyére tettük, akkor az ellenség nagyot esett az ő szemébe, mert megtudták, hogy velünk van az Úr. Fú, én ezt nagyon szeretem. De értsük meg, hogy vannak kapuink, van erődünk, amit őriznünk kell. A szemeink és a gondolataink. És két ige verset szeretnék idehozni. Az egyik a Jób 31.1. Ez a szemeinkre vonatkozik. Jób 31.1. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Nagyon érdekes, hogy a citátum oda van kapcsolva Máté evangéliuma 5. részéhez, a hegyi beszédhez, ahol azt mondja Jézus, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, paráznosságot követett el a szívében. Tehát igenis komolyan meg kell értenünk, hogy nem mindegy, hogy mit tekintünk meg, azért nem vagyunk felelősségek, talán Spurgeontől származik, hogy a madár elrepüljön a fejünk fölött, de hogy fészket rakjon, azért már mi felelősek vagyunk. És sokszor beszélek fiatalokkal, az Úr kegyelméből most már 16. éve tanítok gimnáziumba és általános iskolába, informatikát és hittant, és sokszor van lehetőségem beszélgetni gyermekekkel, és többször is jönnek oda, hála legyen az Úrnak, kérdéseket tesznek föl az életükkel kapcsolatosan, és azt szoktam mondani, az, hogy most látsz valamit, az egy dolog, de amikor már fordulsz, és csöpög a nyálad, akkor már baj van. Tehát, hogy megfogni a tekintetünket, megfogni a gondolatainkat, az a te felelősséged. És tudjátok, jó néhány évvel ezelőtt, amikor prédikáltam a Máté evangéliumában, hogy hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, paráznaságot követel szívében, azt mondta egy fiatal lány, hogy de jó, hogy csak a férfiak, a fiúk tudják ezt elkövetni. Hát jó, hogy ültem, mert biztos hanyat vágtam volna magam. Szóval félelmetes az ördög, hogy be tud csapni. Félelmetes. Ne feledjétek el, férfiak, nők, fiatalok, lányok, asszonyok, idősek, mindegyikünk ki vagyunk téve ezeknek a dolgoknak. Mindegyikünk. És azt mondja a Biblia, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mi naponként megszoktuk vallani ezeket az igéket, és a következőt szoktuk mondani. Ja, közben mondom a másik igét, az egyik a Jób 31-ben van, a másik a 2 Korintus 10, 4, 5. Következőt mondja az ige, a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények és magaslatok lerombolására. Ezzel rombolunk le minden okoskodást, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tehát mi gyakorolni szoktuk azt, hogy az erődöt őrizzük. És ezt így lehet. Így szoktam megfogalmazni, mi így szoktuk ezt mondani. A Jób 31.1 és a 2 Korintus 10.5 versnek, bocsánat, egy ilyen parafrázisa, ezt így szoktuk mondani, szövetséget kötök a szememmel, hogy megőrizzem szívem tisztaságát. Fogjul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Aztán olvassuk tovább ebben a csodálatos igében, hogy figyelni kell az útra. Csodálatos az, amit mond az Isten igéje. Az útra való figyelés az azt jelenti, akár a 119. Zsoltár 105. verse, lábam előtt mécsesete igéd, ösvényem világossága, soha ne engedd meg magadnak, egy napot se engedj meg magadnak, hogy nem veszed elő a Bibliát, és nem nyitod ki, és nem olvasod. Mert a győzelem az Isten beszédében van. És az előbb, a leges legelején említettem, ha még emlékeztek arra, azt mondja a Szentírás, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi az okos ember, mint aki kősziklára építette a házát. Tehát a naponkénti ige olvasásunkra kell, hogy időt szakítsunk, és egyre többet. Kérdezem, van-e tizeded az ige olvasásban? Mert megtanuljuk, hogy a pénzünknek adjuk oda a tizedét. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Mennyi jut az Úrnak? Mennyi jut az Úrnak? Kiszámoltad már, hogy mennyi a tizede? Legalább naponta másfél órát kellene olvasnunk a Bibliát. Hallod? Másfél órát kellene olvasni a Bibliát, hogy megadjuk Istennek a tizedét. Az életünknek a tizedét. Hát az alvást ne számold, a 8 óra alvást, érted? Nekem így jött ki ez a számítás, de ez a lényeg. A következő, összeszedni minden erőmet. Csodálatos az, amikor az Efézusi levélben azt mondja a Biblia, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. És tudjátok, azt látni és azt megérteni egyébként, hogy a Bibliában nagyon sok esetben, amikor az Isten erejéről van szó, a görögben a dünamis szó szerepel. Nem minden esetben, de nagyon gyakran. És azt látom, és azt értettem meg, hogy Isten, amikor valaki átadja az életét, az ő dinamitjait belehelyezi az Isten az ő annak az embernek az életében. De tudjátok, hány embert láttam már, aki csak pufog. Soha nincs áttörés az életében. Gyújtó zsinór nélkül, és gyújtás nélkül nem fog robbanni. Tudjátok, mi a gyújtó zsinór? Odaszánás. Odaszánás. Isten sok emberbe belehelyezte az ő erejét, a határtalan erejét. De emberek, Keith Green énekelte meg sok-sok helyzetben, azt mondta, hogy az emberek annyira elhivatottak arra, hogy otthon maradjanak. Odaszánás. Odaszánni az időmet, odaszánni a lehetőséget, sok-sok minden, odaszánás. És hidd el, hogy amikor az Úr jön az ő szellemének a tüzével, én odaszánom magamat, akkor az a dinamit robbanni fog, és olyan megnyilvánulása lesz, hogy tátjuk a szánkat. A negyedik dolog a fegyverbe való öltözés. És az Efézusi levél 6. részében azt mondja az ige, hogy üdvösség sisakja, megigazulás páncélja, igazság szeretet derékszíja, készség saruja a békesség evangéliumának hirdetésére, a szellem kardja, mely az Isten igéje, és a hit pajzsa, amivel megoldjuk a gonosz minden tüzes nyilát. És akkor most kezdem el prédikálni a lelki fegyverzetet. Nem, de annyira durva. A sisak, amiben jól hall, és jól lát a katona. Tudjátok, hány embernek látom, hogy a másikkal foglalkozik és törődik, se nem hall, se nem lát. Sisakja el van fordulva. Nem mindegy, hogy húzzuk fel. Régen láttam egy olyan képet, ilyen vicces képet, amikor egy nő a motoron ül, és fején van a bukósisak. Fordítva. Nem láttam, hogy milyen színű a haja, de nem baj. Tehát leesett, jó? A sisak, ami az üdvösség. Ha üdvösséged van, akkor nem a másikkal fogsz törődni, hanem az ellenségeddel. Ha üdvösséged van, és fejeden van ez a sisak, akkor nagyon jól fogod hallani az Isten hangját. A páncél, a megigazulás páncélja. Nem volt konfekció méret, SS, LS, MS, XL-es, XXL-es, nem volt ilyen. Egyfajta fazon volt. És amikor rá kellett adni, és azért volt ilyen is, olyan is, kicsi is, vastag is, széles is, mindenfajta katona volt. A szelvényeknek pontosan az volt a szerepe, hogy be lehetett toldani és kivenni belőle. És igazából olyan nehéz volt, hogy két katonának kellett feladni, meg hát a különböző bőrcsatok és szíjak segítségével lehetett rátenni az emberre. Mindenkinek személyre szabott páncélja volt. Egy katona önmaga nem veheti fel. Önmagamban nem lesz üdvösségem. Az, hogy eljössz a gyülekezetbe, az, hogy meghallgatsz egy bizonyságtételt, az, hogy valaki imádkozik, érted, segít, hogy felvedd a páncélt. És az a megigazulás páncélja. A derékszíj, ami az egyensúlyban tartás, és az altest védelme, és belekerülhetett a kard, mert ehhez volt kötve. A saru, a készség, amit a római katonaságnál, bár vastag volt a bőr, szíja, talp, több rétegű bőrtalp volt, és szegek voltak az aljába, ilyen vasak voltak belerakva, mégis olyan igénybe volt véve, hogy fél évenként lecserélték. Haló, mi van a készségeddel? Oda szántam magam, amikor bemerítkeztem. Madarat is lehetett volna fogadni, meg repülőtem is, meg minden egyéb. Mi van ma? Készség, a békesség saruja, a békesség evangéliumák hirdetésére, a készség saruja, a kard, ami igazából nem olyan középkorú kard volt, hogy olyan 2,5-3 méter hosszú, hogy két kézzel kellett ütni. A középkorban annyi volt, hogyha valakit fejbe vágtak, akkor neki annyi volt. A római légiósnak, egy nehéz légiósnak a kardja az nem volt több 40 centinél. Bőven elég arra, hogy közel harcba oda menjen valakihez, és beleszúrja a kardját, megfordítsa és kihúzza. Erre volt jó a kard. Közel harcban. És igazából akkor volt hatásos, hogyha pajzsa ott volt vele. Ne feledd, ige és hit. Ige és hit. Van, aki csak szurkál meg, hadonászik meg, lóbálja a kardját. Közben meg a tüzes nyilak eltalálják. Az ige a hittel együtt. Külön nem megy. És a pajzs az olyan nagyságú volt, emberméretű, hogy vannak ilyen teknős béka alakzatok, nagyon sok jó fotót lehet már az interneten találni, mert ma ez egy divat, hogy ma élő emberek jó sok pénzt ráköltenek, hogy beöltöznek, és hát ugye nekem még csak ilyen fakardom volt ma már, ez mennyivel fantasztikusabb, nem? Nem megyünk egyszer? A mai gyerekek meg lövöldöznek ilyen festékgolyókkal. Na, a nagyobbak pedig beöltöznek. Szóval mindenkinek megvan a maga módja. Lényeg az, hogy csak egy 5-6 kilós volt ez a pajzs, mert fa lemezekből állt, bivajbőrből bevonták, és az akkor a leghatásosabb fegyver a tüzes nyilak voltak, ami kioltódott. És hogyha a légiós egymás mellé állt, és kitartotta a pajzsát, akkor szépen bezárták a nyilvesszőknek az útját. Mögötte lévő föléjük tartotta, és minden oldalról körbe tudták venni magukat. Saját hited mellé ott kell legyen a testvéred. Gondolj csak bele, hogyha az egyik légiós fogja magát, és elkezdi szurkálni a mellette lévőt össze-vissza. kaszabol. Van, aki ezt csinálja. Csak egy idő után már nem lesz, akivel harcoljon, és őt fogja eltalálni a következő nyíl. De az ige és az hit együtt működik. Tehát mi ezt úgy szoktuk megvallani, szövetséget kötök a szememmel, hogy megőrizzem szemem tisztaságát. Foglyul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességgel. Fejemen van az üdvösség sisakja, testemet beborítja a megigazulás páncélja, derekamon van az igazság szeret derékszia, lábaimon a saruk a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére, kezemben van a szellemkardja, mely az Isten igéje, és kezemben van a hit pajzsa. És minden dolgomat szeretetben viszem végbe, mert másik helyen, nem az Efézus 6-ban, de azt mondja, hogy mindezek fölé öltsétek fel a szeretet palástját, mely a tökéletesség kötése. És el szoktuk azt mondani, hogy őrizem az erődöt, figyelek az útra, összeszedem minden erőmet, és fegyverbe öltözöm. Amen. Ezt el szoktuk mondani minden reggel. És én erről beszéltem már a gyülekezetemben, és jönnek visszajelzések, de vannak fiataljaink ott Veresen a gyülekezetben, akik Pestre járnak be. Ott még nagyobb a kísértés. És elmondja az egyik édesapa, hogy odajött hozzá a fia, és azt mondta, hogy képzeld el, édesapám, hogy jöttek különböző kísértések, és el kellett mondanom kétszer az igét. Oh, halleluja! És meg tudott állni, dicsőség az Úrnak. Az ige megtart. Szóval most mielőtt tovább mennék, mert nagyon a vége felé érek, a megelőzés van még hátra. Jó lenne, hogyha most ezt el tudnánk mondani. Készek vagytok erre? Jó. Akkor lassan mondom, és hogy tudjuk mondani, jó? Szövetséget kötök a szememmel, hogy megőrizzem szemem tisztaságát. Foglyul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Fejemen van az üdvösség sisakja. Testemet beborítja a megigazulás páncélja. Derekamon van az igazság szeretet derékszia. Lábaimon a saruk. A készség. A békesség evangéliumának hirdetésére. Mindezek fölé felöltöm a szeretet palástját, mely a tökéletesség kötése. És minden dolgomat szeretetben viszem végbe. Őrizem az erődöt, figyelek az útra, összeszedem minden erőmet, és fegyverbe öltözöm. Amen. És nézzétek csak, mi ennek a következménye? Azt olvastuk itt Náhum 2-ben, hogy nem gázol át rajtad többé Beliál. Isten népe nem az, hogy megint elbuktam, megint küszködök. Nem erről van szó, elbukunk, de nem ebből áll a hívő életünk, hanem abból, hogy harcolnunk kell. És hogyha azokat a fegyvereket, amelyek nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények és magaslatok lerombolására, ezeket az eszközöket, ezeket a fegyvereket használjuk, ha tisztában vagyunk a gonosz mindenfajta működésével, és melyek azok a területek, amelyen jön az ördög, és amelyen próbálkozik, azzal kezdtük a saktábla, emlékszel rá? Ha tudom az ellenség haditervét, győztes leszek én. Én fogok neki mattot adni. És azt mondja a Biblia, hogy ha ellenállunk az ördögnek, akkor elfut, amen. Befejezésül a megelőzésről szeretnék szólni. Máté 26. részének 41. verse azt mondja, hogy virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ugye úgy, ahogy hála legyen a különböző tudományos vizsgálatoknak és dolgoknak, ugye gyermekeink, ahogy nőnek, kapják a különböző védőoltásokat, bár nem szeretik, de szükség van arra, hogy azok a rájuk leselkedő veszélyek, amelyek néha előfordulhatnak, hogy védettek legyenek. Öt az a terület, ami a megelőzés területe, ami hozzátartozik. Egyes, bocsánat, rosszul lapoztam. Elnézést. Rosszul kattintottam. Az első az Isten igéje. Hadd hozzak ide egy ige részletet, rengeteg van, Józsué 1:5-9. Azt mondja Isten Józsuénak, tanulmányozd ezt éjjel és nappal. Ne térj el ettől se jobbra, se balra, hogy boldogulj és sikerrel járj. Isten beszéde, ne feledd el ebben is a tizedet megadni. Második az Isten, az ima. Erre is egy nagyon tipikus ige verset hozok, 1 Tesszalonika 5:17-18, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A harmadik a közösség. De ismerős ez az épület, ugye? Halleluja! A közösség, így van. Tudjátok meg azt, hogy a zsidókhoz írt levél 10. részének a 25. verse a következőt mondja, összejöveteli alkalmainkról ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel közeledik ez a nap. Zsidó 10:25. Itt nincs jól lefordítva az ige, mert az van, hogy egyházunkat ne hagyjuk el. Az episzunagógé van a görögben, ami az összejöveteli összegyülekezési alkalomról van szó. A negyedik a bizonyságtétel. Máté 10:32-33, aki megval engem, azt én is megvallom, ne felejtsük el a Róma 10-et, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, tehát Róma 10:17, és lehetne még ide jó néhány dolgot hozni, és az ötödik a bőjt. Tehát ez az öt dolog a megelőzés. Ige, ima, közösség, bizonyságtétel, bőjt. És figyeld meg, hogy ezeket a területeket az ördög meg fogja próbálni. Befejezésül egy bizonyságot hadd mondjak nektek. Jó néhány évvel ezelőtt a gyomrommal probléma volt, kétszer ledugták a csövet, nem kívánom senkinek, majd belepusztultam. Adtak is valamilyen bogyókat, nem igazán használt. És volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy hát uram, hát nekem minden bajom van, nekem a gyomrom fáj, és bajom van, és én hogy böjtöljek. Aztán 2 évvel ezelőtt az Úr elé jöttem ebben a dologban, és azt mondtam, uram, én ezt a te kezedbe teszem, én nem fogom engedni többet, hogy lenyomják a csövet. És imádkoztam, és megkaptam azt az Úrtól, hogy igenis, abba hagytam a gyógyszert. Dicsőség az Úrnak, ennek már 2,5 vagy 3 éve, és az Úr megtartott, és jó az Úr. És amikor eljött egy olyan időszak, hogy na, akkor most már kezdek böjtölni, akkor azt gondoltam, Uram, ez nagyon nehéz lesz. Nekem, akinek ilyen gyenge gyomra van, ki mit hiszel? És csodálatos az Úr, megsegített. Amikor odaszánom magam a böjtre, akkor képes vagyok nem enni. Ezt jól megmondtam. Viszont amikor nem böjtölök, akkor jaj, de éhes vagyok. Szóval én ezt nem értem, de, vagyis értem, mert tudom, csak furcsa dolgok ezek. Hidd el, hogy vannak dolgok, amikre azt mondod az elméddel, az értelmeddel és a gondolataiddal, én erre nem vagyok képes. Nem is neked kell képességed lenni. Kell odaszánnod az életedet, a testedet és mindenedet, és az Úr meg fogja áldani. Az igét, az imát, a közösséget, a bizonyságtételt, meg a böjtöt. Meg fogja áldani. Azt mondod, hogy én nem tudok bizonyságot tenni, de tudsz. Mert azt mondja Jézus az övéinek, hogy ne aggódjatok, hogy mit mondotok majd. A lélek megadja. És tudjátok, a legeslegjobb dolog az, amikor bizonyságot teszel valakinek, és oda vezeted az Úrhoz. Ennél nagyobb dolog nincs. Mikor valaki kijön a fogságból, az életre jut, és átadja az életét. És még egy dolog, bizonyságképpen, nem tudom, hogy milyen küzdelmed van, és mik azok a területek, talán van, amiben megítélt az Isten igéje ebben a ma estében. Akkor azt mondom, halleluja. De tudd meg, hogy van szabadulás. Van szabadító Jézus Krisztus, akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad. Én úgy gondolom, hogy mindaz, amit most elmondtam, ez segít abban, hogy az elkövetkezendő napok, úgy teljenek el, hogy megvizsgálod az életedet. Előveszed a jegyzeteidet, előveszed ezeket az igéket, végigolvasod, és engeded, hogy Isten szelleme beszéljen hozzád. Vagy akár, hogyha most is úgy érzed és úgy látod, hogy vannak dolgok, amik az életedben olyan terület, amit az ellenség elfoglalt, akkor van egy lehetőség arra, hogy átadd az Úrnak. És azt mond, Uram, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán olyan közöttünk, aki még soha nem hozta meg az élete legfontosabb döntését. Akkor ezt szeretném. Aki itt hátul játszott, vagy a dicsőítők, gyertek, álljatok föl, mert szeretnélek kérni erre benneteket, hogy egy néhány éneket énekeljetek. Csak csendesen, szépen. Legyen ez most az imádat. Egy testvérnő bent, amikor imádkoztunk. Hol van ez a testvérnő? Én nem tudom, a neveket nem ismerem. Aki elmondta azt a... Itt vagy? Jó, gyere ide, légy szíves. És mielőtt imádkoznánk, szeretném, hogyha elmondanád azt, amit ott elmondtál. Nagyon megérintette a szívemet bent. Amit... Tessék? Amit te mondtál, jó? Gyere ide előrébb. Nekem nagyon megérintette a szívemet úgy mélyen belülről. És én úgy gondolom, hogy amit most fogtok hallani, vizsgáljátok meg. Vizsgáljátok meg a saját életetekre nézve, hogy mi az, amit ki kell dobni. Mert Isten helyre akar állítani. Mi az, ami hiányzik a fegyverzetetekből? Mert Isten azt helyre akarja állítani. Most hallgassuk meg.
Az egyik az volt, hogy láttam azt, hogy elindul az Isten tisztelet, és ahogy Sanyi szokta mondani, hogy elindul a tróntól egy nagy folyó, és ez a folyó, ez kimosott rengeteg szemetet, konzervdobozt, és felüdülés volt ez az Úr népe számára. A másik pedig az, hogy láttam, ahogy gyülekezik a gyülekezet az alkalomra, és azt láttam, hogy mindenkinek a páncélja, hát aranyból van, de nagyon meg volt bontva. És volt, hogy leesett a karvédő, vagy a hátvédő, vagy több, tehát mindenkinek más terület, és egy vert sereg volt, és nagyon nagy elkeseredés volt köztünk, és láttam, hogy így jön az Úr, és mindenkinek a különböző kis részeket visszateszi, és újra felállítja a sereget, és ahogy így összeállt a sereg ezzel az egészséges páncéllal, így egy fantasztikusan nagy erejű sereg jött létre, és ilyen is egyébként így ez a gyülekezet. És azt láttam, hogy mindenki egy saját pajzsát maga elé tartja, ez ilyen nagyon nagy pajzs volt, és ez is tiszta aranyból volt, és rá volt írva az, hogy Jézus. És elkezdtünk így egyszerre, így most már egységben ordítani, hogy Jézus, Jézus, és olyan volt, mint a középkorról szóló filmekben, hogy ilyen nagyon félelmetes, amikor ordítanak ezek a seregek, és már azzal elűzik az ellenséget, és így, ahogy az Úr nevét ordítottuk így egyszerre, így nem is volt már sehol ellenség, és egy sokkal nagyobb ereje volt ennek, mint amikor erre egyáltalán szükség volt az ellenséggel szemben. És utána láttam azt, hogy az Úr eljött közénk, ilyen hatalmas volt, és sétált mindenki, sétált közöttünk, és hát leborultunk, és így imádtuk őt. És láttam, hogy így mindenki ez oda megy, így ráteszi a vállunkra a kezét, és teljesen eltölt, és nála úgy mindenki megnyugodott úgy külön-külön, és akkor már nem volt jelen az ellenség, hanem csak velünk foglalkozott, és feltöltött minket.
Amen. Köszönöm szépen. Még egy gondolat, amit a szívemre helyezett az Úr, hogyha bármi, ami úgy érzed, hogy lefog, visszahúz, és bármelyik terület, ami most ott van az életedben, amiben Isten igéje megítélt az életedet, azt mondja a Szentírás egyik helyen, hogyha mi magunk megítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. És van egy jó hírem. Nagyon érdekes az Efézusi levél 4. része. Figyeljetek, mert sajnos a különböző bibliafordításokban ez nem lett visszaadva igazán. Efézus 4:7-8. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, ezért mondja az írás. Felment a magasságba. Lehet, hogy tudjuk, hogy kell folytatni. De az eredeti görög szövegben az van, és a fogságot fogva vitte. Tehát az, amiben tömlöcben benne vagy, azt az ajtót Isten kinyitja. És nem kérek tőled más, csak egyszerűen azt, hogyha te úgy érzed, hogy van olyan terület az életeden, ami miatt lent vagy a földön, lent vagy a sárba, lent vagy a mocsokba, és nem tudsz kijönni. Lehet, hogy sokat imádkoztál már érte. Lehet, hogy böjtöltél. Lehet, hogy sok-sok mindent csináltál. De én azt mondom neked, az Efézus 4:7-8 alapján Jézus kihoz a cellából, a börtönből. És ez a te hited kérdése. Tehát, amíg megy a dicsőítés, hogyha van valaki, aki úgy érzi, hogy szüksége van arra, hogy kijöjjön a cellából, akkor arra bátorítalak, hogy állj fel. Ezzel is jelezd, hogy Uram, én nem akarok tovább az én börtönömben lenni. Én föl akarok állni. Én győzni akarok. És én ki akarok lépni ebből a cellából. Hallod? Az ajtó nyitva van. Rajtad áll, hogy kijössz-e. Mert Jézus a szabadító. És én erre bátorítalak, hogy tedd meg.